Stúdiójában beszélgetünk Harangozó Imrével, néprajzkutatóval. Milyen a népi humor? Hogyan kapcsolódik össze a néprajz és a humor? Milyen a magyarok humora?
A hagyományos magyar falu világa tele volt humorral. A parasztemberek, iparosok, pásztorok nagyon szerettek viccelni. Nagyon szerették a dolgokat fonáján látni és láttatni. De ez a humor más volt, mint amit a mai ember megszokott. Egyszerre volt benne tragédia, de egyszerre volt benne az élet teljessége is. Én még ismertem olyan parasztembereket, többek között a saját nagyapámot is, akik szinte egész életükben azon gondolkodtak, hogy hogyan lehet valami jó viccet csinálni, hogyan lehet egy jót nevetni. De ez egy tulajdonképpen tragikomikus világ volt, mert az élet teljessége volt benne. Teljesen más volt, mint amit ma a városi ember lát a falu világából. Sokszor szomorúan nézem azt, hogy mennyire leragadt a városi humor, vagy a médiák humora annál a képnél, hogy az egyszerű parasztember megjelenik, kifigurázzák a vidékiek nyelvét. Azt a vidéki nyelvet, ami egykor volt, ami egykor a maga gyönyörűségében, teljességen megszólalt az egyszerű emberek ajkán, de mára elsősorban a média hatására, másodszorban az iskolák hatására teljesen eltűnt. Az én szülőfalum nyelve az őző régi magyar nyelv, délalföldi, alapvetően szögedi kirajzás volnánk. Minket az iskolában szoktattak le az őzésről, és pár évvel ezelőtt az egyik gyűjtésemből az egyik tanárnő egy színpadra vitt diákok adták elő egy kis részt, és rádöbbentünk arra, hogy az újkígyósi mai gyerekek nem tudnak őzni, nem ismerik a hangzórendszerét a saját anyanyelvünknek. Egy-két gyereknek állt rá a szája az őzésre. Szóval visszatérve a humorhoz, falusi emberek, iparosok, parasztemberek, pásztorok voltak olyanok, nem is kevesen, akik szinte egész életükben azon jártatták a fejüket, hogy hogyan lehet egy jó, komikus, vidám helyzetet megteremteni, hogyan lehet jót nevetni. Ezek ilyen falusi mókamesterek voltak. A magyar mesének van egy önálló műfaja, a bolond mese kategóriája, a hazug mese, a hamis mese kategóriája, ami egy teljesen kifordított groteszk világot állít elénk. Még sincs benne semmi bántó, sokszor önkritika van benne, néha maró öngúny, de ez egy nagyon fölszabadult és vidám világ, amiben olyan dolgokat mondunk ki, olyan dolgokat mondunk el, amire más lehetőség nincsen. Ez a humor legfontosabb feladata, hogy nevessük ki a saját gyarlóságainkat, tudjunk mulatni, ki tudjunk mondani olyan dolgokat, ami ha komolyan mondatik ki, akkor nagyon mély sérülések és sértődések vannak. Nyilván ennek volt egyfajta időbelisége is, hiszen alapvetően ennek a humornak a helye és ideje az a farsangban, vízkeresztől hanvazó szerdáik van, de a saját emlékeimből is tudom azt, hogy a nagyapámék egész esztendőben bolondoztak. Nyilván vallásos közösség lévén kimaradt ebből a nagybőjt, kimaradt ebből az advent, de egyébként ez a fajta humoros és kicsit fonák gondolkodás, ez az egész életüket jellemezte. Vagy 20 évvel ezelőtt egy öreg székely embert kérdeztem meg valamelyik háromszéki faluban, egy ismerőst kerestem, és körülbelül 30 perc alatt mondta el azt, hogy 400 méterre vagyunk attól a helytől, amit keresünk, és tulajdonképpen sem erre nem kell elfordulni. Egyenesen megyünk, és 400 méterre ott lesz. Ezt 35 percben úgy foglalta össze, hogy rendkívül friss, elemi humor volt benne, utólag először idegesített, utólag végig gondolva, meg barátokkal végigbeszélve, akik ott voltak még, hát olyan jót nevettünk rajta, mert pontosan látszott rajta, hogy ide jöttek valami idegenek, és ő most megviccel bennünket, és meg akar zavarni tulajdonképpen, de a végén ezt kitisztázta, és elmondta, hogy nézze csak, oda van támaszva egy bicikli a kerítéshez, na maguk oda akarnak menni. Mindezeket összefoglalva elmondhatjuk, hogy a régi egyszerű pásztorok, földművesek, falusi iparosok tudtak úgy élni, hogy a legnagyobb nehézséget sem vették túlzottan komolyan. Tulajdonképpen még saját magukat sem. Ez az attitűd talán abból fakad, hogy tudták, hogy ez a világ, ami körülvesz bennünket, amiben élünk, ez nem örök, csupán úton lévők, átmedők vagyunk benne. Ez a tudat nem valamiféle nyugalmat vagy magabiztonságot jelentett, hanem sokkal inkább egyfajta összhangot. Olyan lelki állapotot, amelyben mindennek és mindenkinek megvan a maga saját képére szabott helye. A lelkük mélyén érezték, hogy van az emberi létezésnek egy eszményi, egy ideális állapota. Persze csak akkor, ha ezt nem torzítja el az önzés, a hatalomvágy, az önsajnálat és a velünk élő kényszeres rögeszmék egész sokasága. Ez a szabadság volt az, ami segített abban, hogy a legnehezebb időkben is emberek tudtak maradni. Nemrégen láttam egy fényképet, kárpátaljai férfiak, református presbiterek voltak rajta, hihetetlen tartás, magabiztosság, egyenes gerinc, pödrött bajszok, és a fénykép gazdája elmondta, hogy ezek az emberek nem egészen egy évvel korábban érkeztek vissza a gulágról. Olyan tartás tükröződött az arcukon, amit ma már alig-alig lehet látni. Ez a szabadság volt az, ami segített abban, hogy a legnehezebb időkben is emberek tudtak maradni. Arcuk derűs volt, léptük táncos, ajkukon nóta termett. Történt velük a csoda, az, hogy akár még a földi pokolban is emberek tudtak maradni. Mi több, itt-ott még ott is jól érezték magukat. Nem ragaszkodtak fölöslegesen semmihez, mert tisztában voltak azzal, hogy itt ebben a bűntől megsebzett múlandó világban igazából semmi sem a miénk, és mert az igazi hit és az ebből fakadó szeretet alapvetően derűs dolog. A hataloméhes állandóan panaszkodó és önmagát sajnáló és sajnáltatni kívánó, törtető és vádaskozó ember bizonyosan hiány szenved ezekből a tulajdonságokból, és bizony vidámság, humor sincs benne. Ez a fajta belső derű nem azt jelenti, hogy ne érnék az embert csapások, méltánytalanságok, hanem azt, hogy életük minden percében tudatában vannak annak, hogy a rossz, az önző felszín mögött van az embernek egyfajta eszményi állapota. Egy igazi emberi arc, egy arc, amit a rögeszmék, mániák, bűnök időlegesen eltorzíthatnak, de amit egy mosoly a legtöbb esetben fölvillant. Egy olyan mosoly, ami talán az eleven, az élő lélek biztos jele. Lehet, hogy mindez csupán azért heti meg igazán, aki ismert vagy ismer ilyen egyszerű borbélymestert, kovácsot, pásztort vagy parasztot. Aki minden nehézség ellenére tudott mosolyogni. És ez a mosoly nem valamiféle nemtörődömség vagy felelőtlenség volt, hanem olyan lelki összhang, melyben helyén vannak és néven neveződnek a dolgok. A nyomorúságot, nehézséget és mindenféle földi bajt leküzdeni és túlélni képes emberi lélek legbensőbb derűje. Emlékszem nagyapámékra, akik a 60-as években egy farsang farki időszakban egyik barátjukat jól leitatták. Nem volt túl nehéz, rá lehetett beszélni az öreget. Hazakísérték, és lefektették a kiskonyhába. Nálunk minden háznál volt nyári konyha. Mondván, hogy az asszonyt ne zavarjuk. És amikor az bácsi elaludt, akkor nagy óvatosan, ők persze nem ittak, vagy legalábbis nem annyit, kivitték, föltették egy szánra, és ággyal együtt kivitték a szántóföld közepére. Hogy baj ne legyen, oda készítették neki a papucsát. És elbújtak a 500 méterre lévő bokrokban, és nagyapám vadászember volt, távcsővel nézték, hogy mit csinál. Hajnalban, mikor már kelt a nap, akkor hideg lett, szegény ember fölébredt, és képzeljük el az arcát, aki a saját ágyában ébred ugyan, de egy hófötte szántóföld kellős közepén, és oda van készítve a papucsa. Persze ezen nagyon jót nevettek, aztán bevitték, mulattak rajta egyet, immár közösen is. Tehát rengeteg ilyen történet van. Egy másik alkalommal a szomszédban lakó kovácsmesterék disznóvágásra készültek, minden elő volt készítve, 4-5 férfi ember éjszaka kilopta az olból a disznót, és helyére becsempészett egy kecskét. És másnap reggel jöttek a böllérek, készültek, pálinkáztak, mentek disznót vágni, és ott megegett egy kecske az olban, és persze ezen mindenki nagyon jót derült, aztán visszavitték. És visszacserélték, és ők maguk is részt vettek a disznótorban. De ezek olyan történetek, olyan dolgok, amik egy közösség aztán évekig, évtizedekig mesél egymásnak. Egy másik alkalommal nagyapámék egy jó barátjukhoz bejelentkeztek disznóvágáskor kártyapartira. Nálunk minden disznóvágás, disznótor késő estében nyúló kártyapartiba torkollott. A házi asszony nagyon tiltakozott, hogy ennyi férfinek ő nem süt kolbászt, tehát megeszik az egész hasznot. Ők pedig visszakérdeztek, hogy de Ángyikát megsütnéd, ha hoznánk kolbászt otthonról. Persze, hozzátok, nyugodtan megsütöm. A férfiak pedig kimentek, a kert felől beszöktek, és a kamrából elloptak egy csomó kolbászt és hurkát, és visszavitték a házi asszonynak, mintha az otthonról hozták volna, az nagy boldogan a kemencébe pirosra sütötte, jót vacsoráztak belőle, csak reggel vette észre, hogy az emberek az ő kolbászával és hurkával kínáltatták meg magukat, amitől persze borzasztó mérges lett, de hozzátartozik az, hogy minden héten valakinél disznóvágás volt, és szépen visszavitték nekik, kóstolóként visszavitték nekik, visszapótolták azt, hogy ez a család ne szenvedjen hiányt, de ebből egy megint csak évtizedekig fölemlegetett, nagyon kedves sztori lett, történet. Rituális szokások is voltak, nem volt disznóvágás, ahova nem mentek volna el cigánynak, öltözve, viccelődtek, az asszonyok szoknyája alá egy kolbászrudat bedugtak, tele volt ez élettel, életigenléssel, rituális, egyfajta spirituális humorral, amit a mai ember alig-alig ért meg. Ezért van az, hogy a paraszt ember a leginkább a mai kabaré tárgya. Mert olyan furcsa, ma már nincs is tájszólásunk, elveszítettük azt, de még mindig ezt utánozzák, amikor valaki vicces akar lenni, ami nem jó dolog. A humornak a logikáját, a belső rendjét kéne megértenünk, és ha ezt megértjük, akkor az a fajta világszemlélet is hat ránk, ami ezeket a közösségeket összetartotta, nagyon mély belső kötelékekben tartotta ezeket az embereket, egyszerre volt korlátja az emberi szabadságnak, vagy inkább szabadosságnak, de egyszerre volt óvó és védő erő. Nagy Olga, a kiváló erdélyi néprajztudós adta egyik könyvének címéül, hogy a törvény szorításában. Valóban ez a fajta rendtartás, falusi rendtartás egyfajta szorítás volt, de ugyanakkor hatalmas védelmi erő is volt. Éppen azért támadta ezt a leghevesebben mindenféle totalitárius diktatúra, mert pontosan érezte azt, hogy ez az az erő, ez az a kör, ami önmagát képes fönntartani. Nem szorul rá a külső világ támogatására, nem szorul rá a külső világ kegyére, hanem saját magát képes eltartani. Ez az önfenntartás egyfajta paraszti, kívülről nézve gőgöt, belülről nézve sokkal inkább paraszti tartást adott a közösség tagjainak, ami megtartotta őket. Ezért tüntették el gyakorlatilag szinte maradéktalanul mára a paraszti társadalmat.
Minden pillanatot átszőtt ez a fajta, ahogy a másikhoz tartozom, hogy a közösségben élek. Tehát, mert ebben benne van az, hogy a másik felé fordulok.
Benne, és még ma... Tehát a mai ember szeret szétválasztani dolgokat, nem tudjuk megélni. Nem tudjuk megélni a gyászt. Nem bírjuk megélni egészen az összetartozás tudatot. Nemrégen azt hiszem Barsi Balázs atya beszélt arról, hogy milyen szép rendje volt a templomi ülésnek, hogy az egyik oldalt ültek a nők, a másik oldalt a férfiak. Hol ültek a templomban a hajadon leányok, a nem nős legény emberek. Milyen szép belső rendje volt. Arra hivatkozva, hogy hát egyenlőség van, ezeket fölhigítottuk, fölkevertük, de a helyünk veszett el a világban. Nemrégen Felvidéken egy tiszta szlovák, egykor talán székely faluban, Kakas-Lomnicon voltunk misén, és olyan csodálatos volt látni azt, hogy ahogy jön be a közönség, külön a nők, külön a férfiak, érkezési sorrendben föltöltik a teljes templomot előről hátrafelé. Rendje van a közösségnek, belső rendje van a közösségnek. És sokszor érzem azt, hogy ez a belső rend szűnt meg bennünk. Tűnt el, és ez mindenünkön érződik. Nincs helyünk a világban. Az igazi humor abból fakad, hogy pontosan tudom a helyemet, és eljátszok a gondolattal, hogy mi volna, ha ez a hely, ha ez a rend fölborulna. És ezt egy kicsit torz tükörként oda tartom mások elé. Ez a humor hiányzik belőlünk, ez nem valamiféle vicc, hanem ez a lélek derűje, ami kivetül a közösségre. Én azt hiszem, hogy ezt a belső lelki derűt kéne keresnünk. Ne a külsőségeket utánozzuk, hanem onnan kell visszaállítani a rendet, hogy a rend belsejét, lényegét, logikáját vesszük föl, ha lehet ott, ahol az elszakadt. És ez önmaga köré szervez teret és időt. ez maga a teremtő lélek ereje, ami az emberbe, ugye tanítjuk hittanórán, mondjuk a gyerekeknek, hogy az Isten az ember saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ez a fajta belső erő, ez a belső rend az, ami bennünk van, az örök életből fakadó bizodalom és reménység, és az a törvény, amit az Isten alkotott a világnak. Ha az ember mélyen belegondol ebbe, az én egykori teológiai professzorom Bányai János atya írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy az Isten derűje. És a bibliai alapokon mutatja, hogy mennyiféle humoros dolog van az Isten és az ember kommunikációjában, csak a Bibliában. Ezt is elfelejtettük. Ez az isteni derű, ez valamikor kivetődött a teljes közösségre. Ezért volt az, hogy túl tudtak élni mindent. Túl tudták élni a tagosítást, túl tudták élni a Rákosi rendszert, túl tudták élni a Kádár rendszert is a maguk módján, de eltűnik valamikor éppen a Kádár rendszer közepén ez a folytonosság, megszakad. Ugyanez vonatkozik a viseletre is. Ha egy régi hugyagi asszony végigment a Balassagyarmati utcán, akkor mindenki látta rajta, hogy ő hugyagi. Önazonossága volt. És ez a fajta önazonosság megszakad valamikor a 70-es, 80-as években, hol később, hol korábban, nagyon sok helyen már az első világháború után, nagyon sok helyen 1990 után, például erdélyi falvak némelyikében, és válik egyen szagúvá és egyen ízűvé minden. Nemrégiben idős asszonyokkal beszélgettem, akik népviseletbe öltözve énekeltek, és ők még pontosan tudták, ezek 70 éves nénik voltak, hogy az a főkötő típus, amit viselnek, az az egygyerekes fiatalasszony főkötője. Ők ezt a kort már meglehetősen régen elhagyták, már egyik-másikának dédunokája volt, de ezt tetszik olyannyira, hogy még néhol egy-egy zsűri is megdicséri őket, hogy milyen szép főkötőt tettek. Holott valamikor az ő fiatalkorukban, vagy még inkább az anyjuk, nagyanyjuk korában már a 40 éves asszony bekötötte a fejét fekete kendővel. De az nem annyira attraktív. Ez az elvárás. Ez tetszik a kívülálló embereknek, és igazodnak hozzá. Elveszik a közösség belső logikája, belső rendje, elveszik a humora is. És megmarad valami megkeseredett igény. Ebben a világban a humor az nem egy szolgáltatás volt, hogy elmegyek itt jót nevetni, fizetek egy belépő díjat, és akkor ott jönnek emberek, és szellemeset mondanak. Uh-huh. Megfigyelhetjük azt, hogy egy-egy kabaréban kiejtett szókapcsolat vagy poén, az elkezd keringeni az országban, és mindenki azt hiszi, hogy jaj, de jó pofa vagyok, ha ezt mondom. Egy ideig. 15 év múlva, 25 év múlva már kínos lesz, és egy korcsoportnak a sajátossága, aminek hallatán a fiatalok összenéznek, és jót derülnek, hogy nézd már a vénember mit beszélhet. Uh-huh. Ez sodor végig mindenütt, mert teljesen globálissá, egyetemessé vált a világ. Én még gyűjtöttem, akár a szülőfalumban is, de Erdélyben, Moldvában, még inkább olyan helyekről, hogy ezt nem tudom, mert az két utcával arrébb mondták. Bogdánfalvában hallottuk, öreg nénik mondták éneklés közben, hogy ezt azért nem egyformán énekeljük, mert nem egy guzsajasba jártunk. Egy utcával arrébb volt egy másik guzsajat, ott más guzsajas, fonóka, éneklő alkalom, és ott másként énekelték ugyanazt, tehát variánsában élt. Uh-huh. Úgy kigyorsan azt mondták, hogy menj a hosszú utcára, mert ezt ott tudják. Ma pedig már három országgal kell arrébb menni. Nem régen hallottam egy gyimesi néniről, aki sok mondát, történetet tud még a fehérházi kígyóról. És éppen egy tanulmányt írtam erről, és elhatároztam, nyári szünet volt időm, beültem a kocsiba, és elmentem Gyimesbe. Levezettem 7-8 órát, odaérek a mondott házhoz, a néni menye fogadott, nagyon kedves volt, és mondta, hogy a mama kiment az esztenára, menjek utána. Hát a magam 150 kilójával még utána mentem, vagy 7-8 kilométert ki a hegynek, sötét volt, mire odaértem, a néni tudta, hogy megyek, mert oda telefonáltak neki, és azzal fogadott, hogy jaj, tanár úr, hát már nagyon vártam magát, jöjjön, mert megnézzük a tévében a Kicsi Dundi Valentina című filmet, mert az nagyon jó, tanulságos film, és van benne egy pap, ez magának is fog tetszeni. Most képzelje el, hogy nekem ott két részt, mert hál' Istennek két részt adtak belőle, 2x50 percet végig kellett szenvedni ezt a szörnyűséget, de ha azt mondom neki, hogy ez engem nem érdekel, vagy nehogy Isten leszólom, akkor vége a gyűjtésemnek, és én nagyon jókat mondtam rajta, és megjelent benne az a szerzetes, aki neki nagyon tetszett, és azt is megdicsértem, és így másnap délelőtt egy nagyon jó gyűjtés sikerült vele rögzítenem. Amikor én gyűjteni kezdtem a 80-as években, akkor ezeken a helyen villanyáram nem volt, és tökéletesen élt az a régi belső szóbeli világ, amit kerestünk. Most pedig a 80 éves öregek már ezt nézik. Tehát ez mindent, a teljes tudatot átformálja, és olyan mintákat, olyan követendő példákat állít a közösség tagjai elé, ami szétfeszíti a közösség kereteit. Életem egyik első siratása Gyimesbükkön volt valamikor a 80-as évek közepén, és a városi ember számára rendkívül idegen volt maga a közeg, mert bent feküdt a halott, körbe asszonyok siratták, még hangosan énekelve, kinn a férfiak beszélgettek, és kinn a teraszon, a tőtésen, ahogy ott mondják, férfiak pálinkáztak, és gyakorlatilag harsányan kacagtak. Egészen vidám történeteket mondtak. És egy velem lévő magyarországi barátom az teljesen megütközött ezen, hogy hát milyen furcsa dolog ez. Pedig ezek a dolgok együtt járnak. A halál a hagyományban élő ember számára az persze tragikus, különösen a közeli hozzátartozóknak, de ugyanakkor ott van mellette a humor lehetősége is. Fölemlegetik az ott fekvő halottal kapcsolatos vidám történeteket. Ha adott esetben az előbb emlegetett mókamesterek egyike volt, akkor egészen harsány kacagásba megy át az egész, és ebben semmiféle kegyelet, sértés nincsen. Ugyanaz az ember oda tud benni férfi ember létére, és elmond egy tized rózsafűzért a halott fejénél. Pár perc múlva. És ha kijön, ott folytatja a humoros történetet, ahol abba hagyta, mert az élet az egy és teljes. Lassan-lassan az év végéhez érünk, ilyenkor a katolikus templomokban hálaadás van. Számot vetünk az év dolgairól, végig gondoljuk a saját elmúlt esztendőket, sokan fogadalmakat tesznek. Nekem van gyűjtés közben szerzett élményem, ami nem ekkor történt ugyan, de nagyon ide illik. Az 1998-ban megjelent Krisztusháza aranyas könyvem anyagának utógyűjtése volt, amikor már összeállt a kötet, és láttam azt, hogy mi hiányzik. És hallottam egy moldvai csángó bácsiról, aki tud ilyen szövegeket, úgyhogy elmentünk Moldvába. Előtte Csíkszeredába időztünk vagy két napot, és ezután indultunk neki a Kárpátoknak, jutottunk át Szeret völgyébe, és egészen este volt már, amikor odaértünk. Ez a bizonyos bácsi, ez gyakorlatilag haldoklott. Egy pici kis kaibába élt a feleségével, nem messze a saját egykori házától, ahol most a fia és családja lakott. Elképesztően szegényes körülmények között egy ilyen deszkából ácsolt ágyon feküdt, és egy kabáttal takarózott. És amikor beléptem, akkor fölült, rám nézett, teljesen üvegesek voltak már a szemei, máig érzem, szinte sütött ez a tekintet. Megkérdezte, hogy maga az? Semmi előkészítés nem volt, tehát nem várhatta, hogy jövök. Emlékszem a tekintetére, szürke szeme volt, és már túlra nézett. És mondom, hát én vagyok István bátyám, de honnan tudja, hogy jövök? Maga térdelt tegnap délután a somlyói szüzanya előtt. És ez igaz volt, ott térdeltem, és ott imádkoztam egy kicsit. Mondom, én voltam. Akkor magát vártam. Fölült, és elmondott négy imádságot. A fia, aki ott állt mellettem, az földbe gyökerezett, mert egyike se hallotta soha az apjától. Nagyon szép régi imádságok voltak, benne is vannak a könyvemben. Várt engem, és valamilyen csodálatos, ha úgy tetszik, misztikus módon megérezte, hogy jövök. És ezzel a képpel fogadott. Egy másik történet is eszembe jut. Egy moldvai utat, turista utat készítettünk elő barátaimmal, egy művészettörténés csoporttal, vagy 40-valány fővel készültünk Moldvába, Észak-Erdély, Bukovina, Moldva és Dél-Erdélybe haza, és én voltam a felelős a néprajzi részért, és előtte egy kis autóval, személyautóval végigjártuk a vonalat, és mindenütt lefoglaltuk a szállásokat. Így mentünk el román városa felé, Bukovinából le Bákóba tartva, és eszembe jutott, hogy itt az egyik faluban, egy Kelgyes nevű faluban lakik egy néni, akitől elég sokat gyűjtöttem. És mondom, volt időnk, nem siettünk nagyon, mondtam, hogy menjünk be 5-6 kilométer kerülő. Bementünk, ez a néni is halálán volt. Csodálatos 13 éves kis lányunokája, már napok óta ott aludt vele, hogy ne legyen egyedül, várták a halált, és mondták, hogy már egy hete nem beszél a néni. Mondom, mégis bemegyek hozzá, elköszönök tőle. Bementem, Agata néninek, Ágotának hívták, de románosan Agatának mondtuk. Agata néni fölült az ágya szélén, és megszólalt. Imre, én magának három éneket nem énekeltem el. Az a néni, aki előtte már egy héttel nem szólalt meg. Fölült, fölvettem, csodálatosan, gyönyörűen, tökéletesen intonálva énekelt, semmi hiba nincs benne, egyik énekből kifelejtett egy versszakot, de eszébe jutott, és utána mondta, hogy most nem éneklem el az egészet, de azt külön elénekelte. Egy barátommal, egy stúdióban dolgozó barátommal bevágtuk a megfelelő helyre, senki nem vesz észre, hogy tévesztett. És ő is mondta, aki nem volt része a fölvétel pillanatának, hogy nem hallatszik a hangján, három nappal később meghalt. És az volt az utolsó szava, hogy tőlem elköszönt. A lánya azután ezt elmondta. Tehát vannak ilyen számvető pillanatok. Én igaziból nem nagyon szeretem a szilvesztert, mert erőltetettnek érzem a humorát. Sokkal inkább számomra ez a fajta számvetés, és előretekintés az, ami fontos lenne. Számomra ez a szép régi ének fontos, és a mondani valója sokkal inkább igaz ezen az ünnepen. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesem, de van nékem te nálad kezesem. Ha megtartasz a holnapi napra, nem fordítom ezt megbántásodra.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Harangozó Imre néprajzkutatóval beszélgettünk. A műsort Keresztes Szilvia készítette.